Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép nyári vasárnapon itt az Isten házában. Magasztaljuk a mi Urunkat először a 488. énekünk első verszakával. Most a helyünket, folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket, az új énekeskönyvünkből a 622-es számot énekeljük mind a 6 verszakával. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Amen. Figyeljünk együtt a Szent Isten szavára, amint az most Márk evangéliuma 5. fejezetéből a 21. verstől a 42. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte. Kislányom, halálám van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, Mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elakadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták. Leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy! És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogva a gyermek kezét ezt mondta neki. Talitha kúmi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hová legyenek a nagy ámulattól. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és bár ne csak a hallgatói lennénk az ő szavának, hanem cselekvői is. Helyünket elfoglalva most imádságban forduljunk Istenünkhöz. Mennyei édesatyánk, köszönjük az éjszaka pihenését, ezt az új reggelt, és köszönjük neked, hogy eljöhettünk házad csendjébe téged imádni és veled beszélgetni. Nélküled kiszárad a szívünk, és ellankadnak a hitlángjai bennünk. Ezért vagyunk semmiségettől is fáradtak, és ezért vagyunk egymás iránt kedvetlenek, életünk dolgaiban pedig borulátóak. Vágyunk arra, Urunk, hogy a magunk építette falat Te magad ronsd le körülöttünk, hogy újra derűs és élő legyen a lélek bennünk. Add ehhez most kérünk áldott szavadat, az igét, és ajándékozz nekünk jelenlétedet a Szentlélek eljöttében. Jézusért kérünk, hallgass meg minket imánkban. Ámen. Új énekeskönyvünk 630-os számú énekének az éneklésével készüljünk Isten üzenetének a hallgatására. elcsendesedett szívvel hallgassuk meg Isten igéjét, amely az előbb olvasott szakaszból hangzik hozzánk, tehát Márk evangéliuma 5. fejezetéből, annak a 42. verséből a következőképpen. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hová legyenek a nagy ámulattól. Ámen. Foglaljuk el a helyünket most. Ez a történet rávilágít arra, hogy aki elindul az Úr Jézus Krisztus felé, az az általa reméltnél többet, nagyobbat adó Úrral találkozhat. Jairus kislánya halálán van. Az édesapa hal Jézusról, aki éppen a tenger partján tartózkodik, oda siet, leborulva kéri, hogy gyógyítsa meg a kislányát. És lehet azt gondolni, hogy persze, hát a nagy baj hajtotta oda az Úr Jézushoz. De szólhatnánk-e bármi elmaradtalót Jairusról, amikor ma is hányan, talán közülünk is, valamilyen nagy szükségünkben, bánatunkban, bajunkban fordultunk oda először az Úrhoz. Jézus ekkor elindult vele. Elindult Jairussal. És elindult velünk. Micsoda szeretet, hogy nem veti a szemünkre, miért csak ilyenkor sóhajtasz fel, jaj Istenem! Miért csak ilyenkor szólítasz meg imádságban? Miért csak ilyenkor szakad fel úgy igazán a szíved mélyéről az imádság? Miért, hogy amikor legalábbis nagyjából rendben mennek a dolgaid a munkahelyen, otthon, akkor olyan langyosak az imáid, akkor nem állítod igazán az Úr jelenlétét? Jézus ekkor elindul vele. Elindult azzal, aki ahhoz a csoporthoz tartozott, mely csoport tagjai úgy általában és többnyire megütköztek az Úr Jézus Krisztus szavain és tettein. Akik még azt sem akarták elismerni az Úr Jézussal kapcsolatban, az ő hatalmával kapcsolatban, ami pedig annyira nyilvánvaló volt. Jézus mégsem mondja, miért is kéne nekem elindulni veled? Előbb valamiféle magyarázatot adjál, előbb győzzél meg engem. Ez a Jézus úgy tűnik olyan valaki, aki felül tud emelkedni az őtért vádaskodásokon, rágalmakon, rossz indulaton. Olyan valaki, akinek irgalomra indul a szíve, akit az ember szüksége megmozdít. Jézus Krisztus elindul velünk, és ha vele maradunk, tapasztaljuk, bennünket is képes ilyenné tenni. Elindulj Jairussal. Jairus pedig ott botortál talán mellette, rettegve, jaj, csak nehogy későn érjünk haza, jaj, csak tudjon az Úr Jézus még segíteni a lányomon. Talán a lába is alig akartak engedelmeskedni neki, a szíve is majdnem kiugrott, reszketett mindene. Kételyek törtek rá. Vajon, amiket hallott az Úr Jézusról, valóban igazak? Jézus elindul velünk is. És lehet, hogy mi is először legalábbis valahogy így haladunk ott mellette. Jaj, vajon, amiket olvasunk a Szentírásból, amiket hallunk a gyülekezeti alkalmakon az Úr Jézus Krisztusról, azok mind igazak? Igaz az, hogy olyan sok beteget meggyógyított, vakokat, bénákat, süketeket, leprásokat, Igaz, hogy olyasmiket cselekedett, amikre egyszerű ember nem képes? Igaz, hogy olyan csodákat tett, amikről az Ószövetség profétái az eljövendő messiással kapcsolatban szóltak? Ő lenne valóban az örökkévaló Isten által megígért szabadító? És megyünk tovább az Úr Jézus mellett, és aztán megint ránk tör az a nyomorúság, ami odavitt hozzá, szinte arról is elfeledkezünk, hogy ki is megy mellettünk. Jézusból azonban valami különös szeretet árad, s a bizakodás hulláma újra elönt bennünket. Itt vannak azonban körülöttünk mindenféle emberek. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Majd belepusztulok az engem ért csapásba. És még ez a rengeteg ember is itt jön velünk, itt vannak mellettünk, hát miért nem mennek már el, vagy legalább húzódnának vissza tisztes távolságba. Most én szólítottam meg az Úr Jézus Krisztust. Most velem indult el, hogy meggyógyítsa a lányomat. Hát nem értik ezek az emberek? Gyorsabban kellene haladnunk. Már én is összeszedtem magam, hogy minél hamarabb hazaérhessünk, de tessék, már megint meglökött valaki. Miért nem szól már rájuk Jézus? Miért nem küldi el őket? Miért nem mondja, hogy most neki fontos dolga van? Ő már elígérkezett nekem. Őt nem zavarja ez a tolongás? Persze mondják, hogy mindig nagy sokaság gyűl köré. Elindul Jézus velünk. Jézus körül azonban vannak mások is. Lehet, hogy olykor bennünket is nyugtalanít ez. Foglalkozzon csak az én ügyemmel. Legyen az én gyógyítom és az én segítőm. Mi az, hogy odafordul a másikhoz, amikor most én vagyok igazán nagy bajban? Különben is én sokkal inkább megérdemelném, mert én sokkal jobb ember vagyok, mint az a másik. Lehet, hogy bennünket is zavar olykor, hogy az Úr Jézus körül mások is vannak. Olyanok is, akikkel mi nem nagyon tudunk mit kezdeni, akikről azt sem tudjuk, hogy kerültek ide, az Úr Jézus közelébe. Akik annyira más háttérből érkeztek, mint mi. Annyira mások. Akár a műveltségünket, hogyha összehasonlítjuk. Vagy éppen a hivatásunkat. Annyira mások. Talán bennünket is zavar olykor az, hogy az Úr Jézus körül igen, vannak mások is. Mások, akik lehet, hogy másképpen szólnak Jézusról, másképpen imádkoznak. De miért vannak ott? Én nem akarok együtt imádkozni velük. Én nem akarok együtt lenni. Én azt szeretném, hogy Jézus csak velem foglalkozzon. Észreveszük-e ilyenkor igazán azt, hogy az Úr Jézus Krisztus pedig mennyire türelmes, és hogy micsoda békesség árad belőle, az egész lényet sugározza, hogy ő olyan együttérzőn tekint a többiekre is. És különös, mert mintha már én sem lennék annyira ideges. Minél tovább az Úr Jézusra tekintek, őt szemlélem hitben, annál inkább azt tapasztalom, hogy én is egyre nyugodtabb leszek. Már nincs bennem annyi értetlenség, bosszúság és türelmetlenség a többi ember iránt. Kezdek tudni úgy tekinteni az engem eddig zavaró emberekre is, mint akiknek szintén lehetnek fájdalmai, akiknek szintén lehet roskasztó terhük. És még az a gondolat is bevillan, lehet, hogy az ő terhük nehezebb. Kezdek tudni úgy tekinteni a körülöttem lévőkre, mint akik szintén vágynak szeretetre, megértésre, segítésre. S lám, Jézus egyet közülük megszólít. Lehet, hogy mégiscsak zavarja őt az emberek tolongása, hiszen azt kérdezi, ki érintette meg a ruhámat. Hát mi másért kérdezne ilyet? És még a tanítványa is azt válaszolják, hogy látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? De nem. Jézus a tekintetével valakit keres. És már előre is furakodott egy asszony, hogy remeg, és mégis megszólal, és mit mond? Jézus elé tárja élete egész nyomorúságát, a teljes igazságot az életéről. Ez az asszony nem csak a testi bajából gyógyulhatott meg, hanem a szívében is valami megfoghatatlan változás történhetett, hogy ilyen őszintén és bizalommal elmer mondani mindent, hogy már az sem számít, hogy a körülötte lévő emberek mit gondolnak, vagy mit pusmognak majd egymás között. Milyen különös erővel, mekkora hatalommal rendelkezik Jézus? Hát, hogyha ezt az asszonyt meg tudta gyógyítani testében, lelkében, akkor az én lányom is meggyógyulhat, gondolhatta Jairus, és megújult reménnyel tekinthetett az Úr Jézusra. Jézus nélkül Jairus a sokaság tolongását, az asszonynak a cselekedetét biztosan csak zavaró és idegesítő közjátékként élhette volna meg. Valahogy úgy, hogy ennek az asszonynak is pont most kellett idejönnie. Jézus Krisztus jelenlétében viszont átélhette azt, hogy még az ilyen történés is a javát szolgálhatja. Hiszen az, hogy tanulja lehetett annak, hogy ez a vérfolyásos asszony meggyógyult, hogy egészséges lesz, az most az ő Jézusba vetett bizalmát is erősíti. Hányszor mondjuk, csak egészség legyen, az a legfontosabb. Működhetnek a szerveink, bár kifogástalanul. Lehetünk testileg egészségesek, ha közben az egészséges testünkkel úgy bánunk és úgy használjuk, hogy ártunk magunknak is, meg másoknak is. És jól tudjuk azt, hogy nem csak alkohollal, droggal, vagy mértéket nem ismerő életmóddal tehetjük tönkre magunkat és a körülöttünk élőket, hanem a megőrzött neheztelés, harag, keserűség, félelmek, aggodalmak is mérgezik a lelket, és egy idő után még a testet is megbetegíthetik. Arról nem is szólva, amit Isten igéje olyan világossá tesz, hogy működhetnek bár a szerveink még kifogástalanul, de az Isten előtt, mivel elszakadtunk tőle, mivel már így jövünk a világra, ezért lelki értelemben halottak vagyunk. A kárhozat felé menetelünk. Bár elhinnénk Isten igényének, magának az Úrnak, hogy csak a vele való közösségben leszünk mi egészek, egészségesek, kiszolgáltatva magunkat egészen Jézus Krisztusnak, hogy a testünk már itt, amíg itt vagyunk ezen a földön, a Szentlélek temploma lehessen. És majd, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, utána pedig átélhessük mi is, hogy megdicsőlt testet kaphatunk. A testünk megváltását is. Jézustól ezt is kérhetjük, várhatjuk. A beteg asszony meggyógyul, Jairus lánya azonban meghal. Éppen akkor közlik ezt az apával, amikor Jézus mondja az asszonynak, leányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. A hírvők szavai azt sugallják Jairusnak, hogy ha eddig bíztál is ebben a Jézusban, hogy meg tudja gyógyítani a te lányodat, hát most már aztán tényleg nincs értelme a bizakodásnak. Miért fárasztod még a mestert? Még ha gyógyítani képes is, a halállal már biztosan nem tud mit kezdeni. És ekkor hangzanak az Úr Jézus szavai Jairus felé, ne félj, csak higgy. Kiderül, hogy bár az Úr Jézus ezzel a vérfolyásos beteg asszonnyal foglalkozott, de nem ejtette ki közben a kezéből Jairus ügyét sem, hogy mindent számon tartott. Nem úgy van az, mint ahogy egyszer valaki mondta, hogy jaj, hát, hogy is képzeli bárki is azt, hogy Isten képes lenne emberek millióinak az életét és a dolgait figyelemmel kísérni. Nem csak kettőjét képes, Jairusét, az ő lányáét, meg a vérfolyásos asszonyét, hanem minden emberét. De az sem igaz, amit a sátán akar sokszor az ilyen vagy ehhez hasonló helyzetekben elhitetni velünk, hogy nem látod, hát te nem vagy fontos, nem látod, hogy ez a másik ember a fontos? Hát téged nem szeret az Úr, veled nem törődik az Úr. Jézus Krisztus számon tart mindnyájunkat. És azt is látjuk, hogy mennyire biztos a dolgában. Az ige szakaszban ettől kezdve gyakorlatilag arról olvashatunk, hogy Jézus Krisztus, mint Úr, rendelkezik. És engedelmeskednek neki. Most már megállítja a körülöttük tolongó embereket is. Korábban nem küldte el őket. De most már a tanítványok közül csak Péter, Jakab, János maradhatott mellette. A sokaság nem, csak ezek a tanítványok, illetve a gyermeknek a szülei. Márk evangélista, akitől olvastuk most ezt a történetet, szem és fülszónunktól hallotta az egészet, hiszen tudjuk, hogy Pétertől vette át nagyobb részt azt, amit az evangéliumban ránk hagyományozott. Attól a Pétertől, aki tanítványként ott volt Jézus Krisztus mellett végig, az ő földi működése ideje alatt, aki szem és főtanúja volt mindannak, amiket az Úr Jézus cselekedett és tanított. És ezért tudhatjuk meg azt is, hogy Jairus házában megérkezve is Úrként, hiszen Úr ő. Lép fel az Úr Jézus Krisztus, gátat vet a kétségbeesés folyamának, és rendet teremt a halál okozta zűrzavarban. Majd pedig parancsol a már meghalt leánykának is. Leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és jártál. Jézus Krisztus Úr a halál felett is. Számára a halál is annyi, mint az alvás. Mi szoktuk szeretteinket reggelente úgy ébredgetni, már aki szokta, hogy gyengéden megrázzuk, ébredj fel. Jézus a halálból hívja így vissza ezt a leánykát, mert ő erősebb, mint a halál. Azok pedig azt sem tudták, hogy hova legyenek a nagy ámulattól Jairus házában. És mi? Hisszük mi ezt? És megszületik a magasztalás a szívünkben, Istenünk iránt. Jairus úgy indult az Úr Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a halálán lévő lányát. Jézus elindul vele, és Jairus ott marad végig mellette, minden akadály ellenére. Engedelmeskedik neki. És végül Jézus Krisztus a halálból hozza vissza a leányát. Többet, nagyobbat kapott Jairus, mint amit remélni mert. Többet, nagyobbat így is. Hogy nem a betegségből gyógyította meg a lányát, hanem a halálból támasztotta fel az Úr Jézus Krisztus. De többet kapott annál, mint amit gondolt és remélt abban a formában is, hogy ugyanakkor megláthatta, hogy ki is ez a Jézus, aki ott járt közöttük. Hogy megláthatta benne azt az Urat, aki Úr a bűn fölött és a halál fölött is. Spurgeon Isten ígéreteinek tárháza című könyvében a július 12-ére, azaz péntekre szóló részben olvashattuk a következőket. Isten szereti az Isten félőket. Mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Istenfélő embernek leginkább a javát szolgálja. Akkor, amikor a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Így cselekedett az Úr Jairussal és lányával is. Bízzuk magunkat, talán most először igazán, vagy újra rá mi is így az Úrra, hogy velünk is így cselekedhessen. Amen. 295. dicséretünknek a két verszakát énekeljük most. Urunk, köszönjük neked, hogy nincs olyan félelmünk, amit bizalommal eléd ne hozhatnánk, és te gyógyírt ne adhatnál rá. Köszönjük, hogy most ezt mondtad nekünk, ne félj, csak higgy. Megvalljuk, Urunk, bizony féltjük az életünket, féltjük szeretteinket, és mindazt is, ami a kezünkben van. Félünk a számadástól is, hiszen mindnyájunknak vannak bűnei. Vannak mulasztásaink is, amik miatt nem állhatunk előtted fölemelt fővel, hogy várjuk eljöveteletet az égből ítélő bíránkból. De köszönjük neked, Urunk, hogy te jössz, közeledsz hozzánk. Köszönjük, hogy veled indulhatunk tovább, vagy veled indulhatunk el most először olyan igazán, hogy rábízhatjuk az Úr Jézus Krisztusra magunkat, aki az életét adta értünk, hogy megváltson bennünket, aki megtörte a halál hatalmát, aki legyőzte a sátánt, a bűnt, s nekünk is győzelmet tud adni kísértések között, nehézségeinkben meg tud tartani. Áldunk és magasztalunk ezért, Urunk, s szeretnénk tudni egészen rád hagyatkozni bizalommal. Enyhést kérünk a gyászolók szomorúságát, és gyógyítsd beteg testvéreinket. Nagy szükségünk van arra, hogy újra egészen a te jelenlétedben és királyi uralmad alatt élhessünk. Ezt kérjük az előttünk álló hét napjaihoz, csendesetünkre. Jöjj el hozzánk, és terjeszd ki szívünkre áldott hatalmadat. Amen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézustól tanult imádsággal.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy mint a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, adakozással is valljuk. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Hirdetem, hogy most Isten tisztelet után imaóra lesz. Várjuk le a gyülekezeti helyiségünkbe mindazokat, akik Isten szent lelkének indítására szívesen jönnek, hogy együtt könyörögjünk gyülekezetünkért. Együtt vigyük oda Istenünk elé a mi ügyeinket, életünket, csendesetünket, hogy hálát adjunk neki, hogy együtt magasztaljuk őt. Hirdetem azt, hogy mivel most a héten gyülekezeti táborba, csendes hétre megyünk el, a gyülekezetünk egy nagyobb része, ezért a csütörtöki bibliaóránk elmarad, viszont vasárnap, tehát egy hét múlva szokott időben 10 órától lesz Isten tisztelet. Mi Bózsván fogunk Isten tiszteletet tartani mindazokkal, akikkel a csendes héten együtt lehetünk, de imádságban gondolunk és gondoljunk egymásra. Itt az igét hirdetni Nagy Dávid Érdparkvárosi beosztott lelkipásztor fogja. Hordozzuk őt az Isten tiszteletet is imádságainkban. Azt még hadd mondjam el a csendesetünkről, Isten iránti hálaadással, hogy úgy néz ki, hogy 69-en, tehát majdnem 70-en megyünk. Gyermekektől egészen idős testvérekig, különböző nemzedékek, generációk tagjai, és ez nagyon jó, hogy így van, és valóban gondoljunk egymásra hétközben is imádságban. Most pedig gyülekezetünk pénztárosának a beszámolóját hallgassuk meg az elmúlt fél évről. Kedves testvérek, engedjék meg, hogy egy pár szóval beszámoljak az első fél éves pénzügyi tevékenységünkről, a költségvetéseink szerint tényleg csak egy pár mondat lesz, hogy hogyan alakult egyáltalán bevételünk, kiadásunk. A bevételünk az egyház fenntartói járulék az első fél évben 828 ezer forint jött be, Isten dicsőségére 1.391.390 forint, amit mindjárt egy mondatba kiemelnék, hogy Istennek hála, van egy olyan család, aki 1 millió forinttal járult hozzá a mi tevékenységünkhöz. Isten áldja meg az egész családot érte. Versenypénzbe 948.445 forint jött össze, hitoktatása 44.600 forint, és hitoktatása szintén központi támogatása Dunamelléki Református Egyházkerülettől 440.250 forint. Diakóniára gyűjtöttünk a Gedeon Társaság és az Árvízkárosultak részére 113.790 forint, és a kamat jóváírás az első fél évre 637 forint volt. Ez összesen 3.767.112 forint. A kiadás, a bérek és járulékok 2.627.460 forint volt. Közüzemi díjak, amiben benne van mindenféle számlás kifizetések, 889.098 forint. Legátum, amit ugye tovább utaltunk, 70.000 forint. Közalapi hozzájárulás 100.000 forintot fizettünk, a legátum az igen, jó. Diakónia 115.000 forint, amit említettem a bevételnél, hogy a Gedeon és az Árvízkárosultak részére, és szeretett vendégségbe fizettünk ki 19.810 forintot. Így az összes kiadásunk 3.821.368 forint lett, ami kicsivel több, mint a bevételünk, és mivel maradt maradványunk az előző évről, így tudtuk pótolni ezt. Az előző maradványunk 2.092.613 forint volt, így most az egyenlegünk 2.038.357 forint. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ezt szerettem volna csak elmondani tájékozódás szempontjából.
Mi pedig köszönjük szépen pénztárosunk alapos és pontos munkáját. Isten áldja meg az ő életét és további tevékenységét itt közöttünk. Most pedig az új énekeskönyvünk 781. énekét énekeljük, mind az 5 verszakával, az utolsó tehát 5. verszakot fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa arcát az Úr feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.